de mindenki maga köszönésével visszavállalkozhat. Dörzsöny János testvérünket és az ő hitbeszéd gyerekeit, gyülekezetünket nagyon nagy szeretettel köszöntjük. És elkezdjük az alkalmunkat a 75-ös számú énekkel. A többit pedig Dörzsöny János testvérünk fogja tovább mondani.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága atyánk, örökké való Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy te odafigyeltél az emberre, a bűneset után is. Szeretetedet nem vontad meg tőlünk. Azt akarod, hogy a veled való kapcsolat ismét helyre álljon. Elengedted, földre küldted egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Benne utat nyitottál nekünk mennybe menni. Vére által eltörölted álnokságainkat. Szabad, reménységben gazdag gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy most a mi nemzedékünkről sem feledkeztél el. Dicsőítünk azért, hogy hirdettetik az evangélium ezen az egész világon, és egyre jobban terjed a te ígéd. És most is fel akarod használni ezt a rövid kis időt arra, hogy a te mennyei kincseid birtokába jussunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy van hatalmad megépíteni az emberi kapcsolatokat is, hogy egymáshoz tudod vinni azoknak szívét, akik te benned vannak. Fáj nekünk a szakadozottság, és szomorúak vagyunk azért, hogy távolra kerültünk egymástól. És amikor ezt látjuk, egyre jobban megvilágosodik előttünk, hogy tőled eltávolodásunk miatt van ez, hogy a magunk útjára tértünk, hogy magunk akarjuk irányítani önön életünket. Olyan jó, hogy te időről időre megállítasz, és egy új kezdetet akarsz nyitni önmagaddal, hogy rád találjunk és egymásra találjunk. Köszönjük a te ma esti igédet, amelyet elkészítettél, ad, hogy szívünkbe zárhassuk annak minden üzenetét. Légy itt közöttünk, szent lelked hatalma és ereje által. Hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet az Úr Jézus szent nevében. János evangéliuma 15. részének első három verse adatik ezen az estén az egyetemes imahetünk hétfői alkalmán. A János írása szerinti szent evangélium 15. részének első, második és harmadik verseiből így szólít meg bennünket Istenünk szent üzenete. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az íge által, amelyet szóltam nektek. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! A ma esti ige üzenete arra szeretne eljuttatni bennünket, hogy megtaláljuk az Urat, és megtaláljuk egymás szívét. Sok tag, egy test. És én így bővítettem meg ezt a mai üzenetet, kapcsolat Jézus Krisztusban. Ő vele és egymással. Ő a fő, mi pedig testének a tagjai vagyunk, így lesz egy egész test, a keresztényeknek serege azokban a felekezetekben, ahonnan mi most ezen az estén egybegyülekeztünk. Egy gyönyörű példázat van előttünk, nem csak ez, hanem sok más helyütt hallhatjuk az Úr Jézus Krisztusnak az én vagyok drága gondolatát. Az ego eimi, mintha belekapcsolódna abba a drága ószövetségi kijelentésbe, amikor maga a mindenható Isten mutatkozik be. Vagyok, aki vagyok. Ehje, asher, ehje. Titokzatos, meg nem fogható, de mégis jelen való, sőt örökké való, a múltban, a mában és a holnapban ugyanaz az Isten, és az Úr Jézusról is ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ő tegnap és ma és örökké ugyanaz. Hát most ezen az estén azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő. Amikor arról beszél, hogy én vagyok a jó pásztor, ott is találunk egy ilyen drága minősítést, hogy jó. És itt pedig az, hogy igazi. Bizony, amikor az Úr így beszél velünk, akkor lehet valaki rossz pásztor, és lehet valaki hamis szőlőtő. A jó pásztor történetében az Úr igéje úgy adja vissza, hogy van béres és pásztor. A béres elfut, a pásztor meghal. Belehal, míg védi az ő népét, nyáját. És amikor a mai estén halljuk, én vagyok az igazi szőlőtő, akkor kedves testvéreim, egy egész rövid időig, időzzünk el amellett, hogy figyelmeztet az Úr. Van hamis szőlőtő. És hogyha e fölött gondolkozunk, akkor nyilván a gyümölcstermés dolgában találjuk meg a választ. Nehéz azt kimondani, hogy most a magunk mezején tájékozódjunk, és ne a világot ítéljük meg, és mondjuk ezt így, amikor én töviset és bogáncskórót termek, akkor bizony a gyümölcsökről ismeri meg a körülöttem levő világ, hogy nekem igazi Jézus Krisztusom van, vagy pedig hamis Krisztussal cimborálok. Vannak hamis Krisztusok, és hogyha más Krisztushoz tartozom, akkor szorultságomban, kétségeimben, életveszélyes helyzeteimben miért kérem én az igazi Jézus Krisztust? Miért szeretnék őbelé belekapaszkodni? Miért az igazitól várok segítséget? Hiszen ő kezdettől fogva övéinek, és az igén át nekünk is megmondja, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szöllőt, vagy bogáncskóróról fügét. És megint csak az Úr Jézus meg akar állítani és figyelmeztetni minket, hogy mi már az utolsó időben vagyunk. Régen szólt az Isten a proféták által, most az utolsó időben az ő fia által szól hozzánk, és az ő eljövetelére nézve. Beszél arról az Úr Jézus, hogy mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Kik vannak megcélozva? Csak az Istenről elfeledkezett világ, akik soha nem nyitják ki Bibliájukat, templomot belülről nem ismernek. Az imádságot úgy tartják, hogy ha már semmi más megoldás nincs, akkor valakik ezt így szokták, hogy hát ha még az imádság segít. Az Úr nem ezt mondja, hanem mi vagyunk a megcélzottak. A hamis Krisztusok, ha lehet, a választottakat akarják megtéveszteni. Pál apostol szinte elkeseredetten panaszkodik az állapostolok miatt. És azt halljuk a korintusi második levélben, nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Talán itt érdemes egy kicsit megnézni, hogy milyen nagy fájdalom van Isten szolgájának, Pál apostolnak a szívében, a korintusi testvéreknek ilyeneket mond. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Szépen eltűritek. Amikor bizonyos idegen lélek hatása alá kerülünk. Talán tegnap is hallottuk, hogy lehet az embernek önmegvalósítás dolgába is belebonyolódni. Önmegváltás útvesztőjébe lépni. Hamis Krisztusok jelentkeznek, és el akarnak szakítani az igazitól. Én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Azt mondja Pál apostol, ezekről, a hamis Krisztusokról Mert az ilyen állapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Zűrzavaros világ ez. Nem arról beszél a körülöttünk levő embereknek tömege, a műveltek, az okosak, hogy Jézus Krisztust le kell söpörni a világ színpadáról, és be kell űzni őt a templomokba, hanem mellé állítanak egy másik Krisztust, majdnem olyan. Olyan, mint a bárány, és mégis ő a sárkány. Amikor nem az igen és nem világában élünk, hanem a hasonló világában élünk, legyen nagyon nyitva a szemünk, és nagyon nyitva a szívünk. Az igazi föllőttő Jézus Krisztus felé, mert őtől le akar elszakítani a hamis Krisztus. Vele akar szembefordítani a mi ellenségünk és az ő ellensége. Így, kedves testvéreim, az ige első gondolatában ebben megnyugodhatunk, hogy Jézus Krisztus az igazi szőlőtő. Valójában egy-egy szót emeltünk ki ebből a három versből, már az első szón, annak gondolatain értelmezésén túl is vagyunk, igazi. A második szó ebből a három versből lemetszi. És lesz még egy harmadik gondolat is, megtisztítja. Hát az első üzenet nem volt túl bátorító. Körül vagyunk véve a sötétség erőivel, de mégis a világ világossága ragyog fölöttünk. Fogadjuk el az ő fényét. Legyen a szívünk az igazi Jézus Krisztusé, az igazi szőlőtőjé. Térjünk át az ige második üzenetére, erre a szóra, lemetszi. Félelmetes szó ez. Eljöhet az idő, amikor a szőlőtőről, az igazi szőlőtőről, ami atyánk lemetszi az életünket. Nem zárhatjuk ki ezt, mert benne van az igében. De mielőtt az atya, akiről az ige azt mondja, hogy ő a szőlős gazda, ő metszeget. Mielőtt ezt megtenné, hosszan tűr érettünk. Mindent elkövet, hogy ne történjen meg ez a tragédia. Hát amikor semmit nem termünk, és egész életünkben semmit nem termünk, akkor mi más várhatna ránk, mint hogy a mi mennyei atyánk lemetszen bennünket. De hát Jézus Krisztusban vagyunk. Hát az igazi szőlőtőben vagyunk. Hát hogy lehetséges ez, hogy mégis levágatunk? Amikor ez a fájdalom van előttünk, kedves testvéreim, nézzük meg, hogy milyen türelmes az Úr. Mennyi mindent kipróbál, mielőtt lemetszeni az életünket. És amikor erre a nehéz igére gondolunk, és a gyümölcsözés, az üzenet, akkor eszünkbe kell jusson, aki Jézus Krisztusra, mint egyetlen biztos alapra építette az ő életét, azaz az Úr szőlővesszője, akkor ha őt lemetszi is az Úr, azaz földi életének vége van, átmegy ebből a világból a menny világába, csak nagyon szomorú módon, úgy, mint tűzön keresztül, és nincs arany, és nincs ezüst, de van pozdorja, ami megég, és nagy szégyenkezés lesz. Ha az útban vagy, testvérem, várja tőled ő a gyümölcs termést. Milyen nagy fájdalom úgy megállni, hogy senkit nem vittem, Uram, hozzád. Senkinek nem mondtam én el, hogy milyen jó voltál hozzám, hogy engem megkerestél, hogy a te csodálatos szőlőtőkédre én rákerülhettem, mint vesző, és én a magam kedvére éltem, és a magam szolgálatának örvendeztem. Hivalkodtam, pozdorját gyűjtöttem, nincs ezüst, nincs arany. Olyan ez, kedves testvérem, mint ami kétféleképpen is megtörtént egyszer velem. Egyszer bementem egy nagyon szép kiállítást megtekinteni, csendéletek egymás mellett, gyümölcsök. Szinte összefutott a nyál a számban, amikor láttam azokat a gyönyörű képeket, de hát nem lehetett megenni. Azok csak képek. És nem így van-e, hogy az elveink szerint keresztények vagyunk, őszintén, tényleg az elveink szerint mi hisszük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ő általa van örök életünk. Aztán lépjünk egyet. Egy alkalommal kaptam egy nagyon kedves meghívást, hosszan beszélgettünk, legalább 2 óra hosszán keresztül. És az asztalon ott volt egy hatalmas nagy tál gyümölcs, szőlőfürtök is, és minden más. És a házigazda nem mondta, hogy kóstold már meg. Olyan sok mindenről beszélgettünk, olyan barátságos beszélgetés volt. Tényleg szeretettel fogadtak, vártak. És valószínű, hogyha én magamtól belenyúlok a tálba, nem mondják, hogy hát azt nem szabad. Tehát mégis az ember úgy óvatoskodik, hogy most akkor lehet, nem lehet. Nem úgy vagyunk én, szeretett testvéreim, hogy vannak gyümölcseink, még látják? Látják az emberek, hogy hát ez a valaki, aki az igét olvasta, templomba jár, tényleg más, de nem kínáljuk meg a mi testvéreinket, hogy nézzük meg, milyen jó ízű az Úr Jézusban való élet. Aztán történt egy harmadik esemény is az én életemben, a mögöttünk levő szolgálati időben, a másik gyülekezetünkben volt egy nyugdíjas agrármérnök bácsi. Szenvedett a rákos betegségével, a hangszálait műtötték, meg alig tudott beszélni. És Fehérváron az Öreghegyen volt egy gyönyörű szép szőlőskertje, és azt mondta a feleségemnek, én nekem, gyertek csak, nézzétek meg a kertemet. És már megbeszéltük tavasszal, hogy akkor fogunk menni, amikor minden gyümölcs érik. Tényleg ősszel mentünk. És azt mondta, hogy egyétek, kóstoljátok, nézzétek csak, hogy ez milyen különleges, ennek az a neve, annak amaz a neve, ennek ilyen illata van. És a drága Zoli bácsinak ott bizony, hát legalább egy 4-5 kiló szőlőjét elfogyasztottuk. Ő kertész volt, a magáét adta. Nekünk is lehetne gyümölcstermésünk, amit adhatnánk. Ha megtartjuk magunknak, akkor haragszunk érte, ha az Úr lemetszene bennünket. Micsoda türelemmel volt az édes atya ahhoz az egyik meg másik tékozló fiához. Én úgy értelmezem, úgy vettem észre, hogy teljesen nem metszette le azokat a lenyigéket, se a kisebbikét, se a nagyobbikét. Egyszer a kisebbik fiúnak az életébe nagyot vágott. Kigurította az utolsó garast is, az utolsó aranyat is, és aztán nem maradt más, mint a disznóknak a moslékja, azt sem lehetett megenni. Nagyot vágott az Úr. Tudja a mennyei kertész, hogy mikor, mennyit kell vágni. És aztán a nagyobbik fiú, amikor ott van kívül a háznak az ajtaján, megy az édesapja, hogy jöjjön be. Nyitva hagyta a kérdést. Nem tudjuk, tényleg nem tudjuk, hogy ez a nagyobbik fiú ez elkárhozott. Még visszamehetett később. De jó ezzel játszadoznunk, hogy most még csak ennyi éves vagyok, már egy kicsit kezd őszülni a hajam, de hogy még van reménységem. Majd, hogyha már nagyon-nagyon eltelik az én földi életem, hát akkor odaadom a szívemet az Úrnak. Nem jó ezzel kísérletezni. Megint csak van egy nyitva hagyott történet a Szentírásban, a terméketlen fügefa. Az Úr Jézus egy példázatot mond a Lukás 13-ban, és ott bizony a tulajdonos azt mondja a vincellérjének, hogy vágj ki! Miért foglalja a helyet hiába? Miért? Miért foglalja a helyet hiába? És a drága vincellér azt mondja a tulajdonosnak, hogy még egy kis türelmet adjál. Megkapálom, megtrágyázom. Ha azután se terem, akkor vág ki. Megvan ez a szomorú lehetőség, hogy előbb-utóbb eljön a pillanat, amikor a mi mennyei gazdánk lemetsz. Erről a földi életről mindenképpen lemetsz, de nem mindegy, hogy mi hitben haltunk meg, vagy pedig, ha nem ismertük Jézus Krisztust, akkor van egy súlyos és nehéz üzenete Isten igéjének, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs üdvösség, mert nem adatott az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. És az ige harmadik gondolatában újra van egy szó, a gazda megtisztítja az ő szöldős kertjét. A szöldős gazda a mi Istenünk. A kedves Madács Imre nagyon tévedett, amikor azt mondta, hogy a gép forog, és az alkotó pihen, mert bizony a mi mennyei gazdánk, amikor megtisztítja az ő szöldős kertjét, nagyon sok mindent csinál. Én birkoztam a görög Bibliában, hogy vajon miért kellett ezt a szót hozni, megtisztítja. Milyen jól rímelt volna magyarul, hogy a gazda lemetszi azt a szőlőveszőt, ami nem terem gyümölcsöt, a másikat meg megmetszi. Nekem jobban tetszett volna. Lemetszi, megmetszi. És mégis az ige a görög Bibliában is ezt hozza, hogy megtisztítja. De mit jelent az, hogy megtisztítja? Azt is jelenti, hogy megmetszi. Ezt is jelenti. Azután még azt is jelenti, hogy öntözi esővízzel. Azután meg azt is jelenti, hogy odállít egy embert permetezőgéppel, és megpermetezi. Aztán rendeli a szelet. Most éppen nem a Szentlélek szelére gondolunk, hanem csak úgy, szokványosan, és megszárítja. Mert a szőlészek, borászok tudják azt, hogy nem jó, ha mindig nagyon nedves a zenyége meg a levél. Mert akkor mit tudom én, talán lisztharmat, vagy valami ilyesmi lesz belőle. Megszárítja, és a drága nap pedig megmelegíti. Mennyi mindent tesz a szöldős gazda. Azzal a kis benyigével, amíg megtisztítja. És kedves testvérem, most a te életedet is, meg az enyémet is szeretné az Úr megtisztítani, hogy gyümölcsöt teremjünk. Miket teremjünk? Hát, teremjünk például örömöt. A 11. versben találkozunk ezzel. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. A lélek gyümölcse második szőlő szemecskéjében azt mondja Pál apostol, hogy az az öröm. Mennyire jó volna emberi kapcsolatainkban megteremni az örömet, az Úr örömét, ami tőle van, ami nem mesterséges öröm, amit nem elhoztunk a rádióból, televízióból, bizonyos mókákat, meg vidító gondolatokat, hanem az Úr örömét megteremni, átadni, meg lehet. Teljes öröm van, te nálad, de lélek gyümölcse, egyik szőlőszem az öröm. A 12. versben ott van egy másik szőlőszem. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. A lélek gyümölcse első szőlőszem a szeretet. Szeressétek egymást úgy, ahogyan az Úr Jézus szeretett benneteket, meg engemet. Hát nehéz lesz kám, mert szeretünk mi, ha bennünket szeretnek először, szeretünk annyira, hogyha a másik kétszer annyira szeret bennünket, tehát az Úr úgy szeretett minket, hogy életét adta váltságul sokakért. Amikor a szöldőszemnek ezt a szeretett drága valóságát látjuk, akkor úgy eszünkbe jut, hogy a szöldőnek nem csak íze, hanem illata is van. Mert Krisztus jó illata vagyunk az Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az eltáhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. Vajon tényleg szeretjük a testvéreinket? Vágyunk arra, hogy senki el ne vesszen közülünk. Mert Isten úgy szerette a világot János 3.16 szerint, hogy egyszülött fiát adta érte. Amikor az Úr megtisztítja a szőlővesszőket, és felsoroltuk az örömöt és a szeretetet a lélek gyümölcséből, akkor a természetes életvalóságot próbáltuk megközelíteni. Milyen jó örülni, mennyire jó szeretni. És mi történik, hogyha az Úr tanítványai mondjuk viharba kerülnek? Akkor nem lehet gyümölcsöt teremni? Ha bajban vagyunk? Ha veszedelembe jutunk? Ha nagyon nyomorult lesz az életünk? Vége a gyümölcstermésnek? Megint csak egy másik szolgálati helyet hadd említsek az életünkből. Mi Szabolcs megyéből jöttünk, nagydogoson és olcsán szolgáltunk 14 éven keresztül, és az a vidék a nyírségnek a vidéke, nyírségben homokföldek vannak. És hogyha túl nagy a szélvihar, feleségem rokonainak a kertjében észrevettem borbányán, hogy a szőlő tövéről is kifújta a szél a homokot. Mint hogyha valamilyen kis állat megkaparta volna ott a szőlőtőkét, lehetett látni gyökereket. És aztán a gyökereken ott feküdtek a jégdarabok. És a jégdarabok között pedig a szék érett szőlőszürtök. Meg lyukasak voltak a levelek. És aztán a rokonok azt mondták, nincs semmi baj. Visszahúzzuk a földet, jövőre újra terem. Mert a termés, a gyümölcsözés, az a szőlőtökének az erejéből van. Persze, hogy felülterem a szőlő, de alulról táplálkozik, a gyökérből. Azt mondják, hogy egyik-másik szőlőtőke egész 4 méter mélyen lemegy a földbe. Vajon a hívő tudja-e, hogy az Úr keresztje nagyon mélyre ment, hogy mi elneveszünk az Isten szeretetének a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. Megmérhetetlen. Ráhagyatkozhatunk. Az életünknek a viharaiban találunk itt tényleg a lélek gyümölcséről valamit. Azt mondja Pál apostol, hogy itt találjuk meg például békességet. Hát amikor békétlenség van, feszültség van, sok nyomorúság van, pont akkor kell a békesség, és az Úr adja. Itt találjuk meg a türelmet. Hát nem most kell nekünk türelmeseknek lenni egymáshoz, ha csak arra nem gondoltok, hogy vajon meddig mondja még a lelki pásztor a mai bizonyságtételt, hanem ott kell nekünk türelmeseknek lennünk egymáshoz, amikor otthon feszültség van, amikor egy kis kiabálás van, vagy nagy kiabálás van. És van gyümölcse a léleknek? A türelem. Meg az önmegtartóztatás. Amikor úgy odavágnék valamit, és visszafogom magam. Ezek mind a lélek gyümölcse, drága szőlő szemei az Úr tanítványának a viharban is teremnie kell. És azért, kedves testvérem, egészen röviden hadd szóljunk arról is, hogy az Úr tanítványának vannak győzelmei is. Van természetes állapot, van vihar, és van győzelem. Azt halljuk, hogy ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. Itt a 20. versben találjuk meg ezt. Az én igémet megtartották, a tieteket is megtartják majd. Ha mi komolyan kapcsolatban vagyunk az Úr Jézussal, akkor őt fogják dicsőíteni. A mi bizonyságtételünkért, a mi szavainkért, a mi kézfogásunkért. Azért, amikor egy szomorú arcot megvigasztalunk, akkor nem az az ember a fontos, hanem az Úr. És az ő igéje a fontos. Ez a mi győzelmünk. Nem sajnálja tőlünk az Úr. Örül, hogyha mi vele együtt győzünk. Hol van hát? Ebben a lélek gyümölcse. Ezt halljuk Pál apostolnál, hogy van ilyen gyümölcs, hogy szívesség. Hogy menj csak oda, és szívesen vigyed az ígét. Hogy olvassuk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Szívesen, jó szívvel, add az ígét. Ez a lélek gyümölcse, annak egyik szöldőszeme. Azután van még gyümölcs. Igen, ott van a jóság. Azt mondja Pál apostol, némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Még azt is mondja, hogy ő neki már mindegy, csak a Krisztus hirdettesség, akár színből, akár szívből. De azért miért ne hirdethetnénk mi a Krisztust jó akaratból, jó szívvel? Elvéve a lélek gyümölcsének ezt a drága szőlőszemét, hűségesen az ígéhez. Ott van egy másik szőlőszem, a hűség. Nem könnyű dolog ez. A pergamoni gyülekezetről olvassuk Jelenések könyvében, hogy van ott egy Antipász nevű ember. Antipász a hű tanú, és nem tagadtad meg az én hitemet. Antipász napjaiban sem, aki hű tanú, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. A legveszélyesebb helyzetben, halálos veszedelemben meg is ölték. Krisztusért ezt az embert. És ő hű maradt. Másik levélben is halljuk. Légy hű, mint halálig. És néked adom az életnek koronáját. És van még egy szöllőszem, egy drága ajándéka, egy lelki kincse, Isten igényének a szelítség. Erre először az Úr Jézus, azután Pál apostol tanít bennünket. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Nyugtalanság helyett szelítség. Vita, gyűlölködés helyett, hatalommánia helyett szelítség. Megoldás ez. A szelíd erő az Ószövetség szerint megtöri a csontot. Azután Pál apostol azt mondja, a ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Amikor ketten-hárman úgy egy bokorban elkezdünk beszélgetni, és nyilván jó emberi szokás szerint, ezt most idézőjelben teszem ezt a jó szót, beszélünk egy negyedikről, vagy egy ötödikről. Akkor szépen megállapítjuk, hogy hát ez egy erőszakos, ez egy vehemen, ez egy gyűlölködő, ez egy plekkálkodó, ez egy kibírhatatlan. És hogyha valakiről el tudnánk mondani, hogy egy szelíd ember, akkor még a szemében nem jó dicsérni egyébként senkit sem, de talán még a háta mögött se kellene mondanunk. Mert nem magától szelíd, dehogy megtanulta Jézustól. És azért szelíd, mert az Úr szelíd benne. Egyébként higgyétek el, testvéreim, hogy mi mindannyian vadak vagyunk. Jézus nélkül feneketlen vadak vagyunk. Ezt Jézustól lehet megtanulni. Hát nem könnyű lesz, kérem. De íme az Úr, milyen gazdagon akar táplálni bennünket ezen az estén is a lélek gyümölcsével. Amen. Hallgassunk meg két énekszámot és közte egy verset.
Kanyarodnak fekete sorok, s felragyog bennük fénylő üzenet. Uram, hozzám szólsz, szívem közepébe, mint röntgensugár hatol be szemed. hogy általában minden tud az Isten, gyermekhittankönyvben benne van. Térdem remeg, beleborzong a lelkem. Ennyire mindent, ilyen pontosan elvesztem hát. Ez elviselhetetlen, vesébe látó isteni tekintet. De minden bűntől hirdeti a könyv, Jézus vére megtisztított minket. És térdre hullva imádkozhatom, bűnvallás, kérés mind felszínre törhet, és hála, mindig mindenért, megnyittakit az örökkévalónak. Pár perc pereg le mozdulatlanul. Csodálván mondom, micsoda az ember. Bejárja örökké valóság tájait, találkozik a végtelennel, bűnös szíve a kegyelem.
Ima közösséggel folytassuk egy-egy ülekezésünket, akiket Isten szent lelke imádságra indított, mondja el minden kedves testvér hangosan is imádságát. Könyörögjünk.
Urunk, köszönjük, hogy kaptál időt, hogy a szent ígédet hallhattuk. Kérünk, erősíts meg minket a hitben, hogy várjuk meg bűneinket, mert te meghaltál a kereszten a bűneinkért, hogy bűnbocsánatot nyerhessünk. Kérünk, Urunk, erősíts meg a szívünket, hogy tudatában legyünk, hogy mi csak ideiglenesen vagyunk ezen a földön, és úgy álltál az életünk, mint a felhő. De te megígérted, hogy aki benned hisz, helyet készítesz az örökké valóságot. Kérjük, Urunk, hogy áld meg egyházainkat, gyülekezeteinket, hogy minél több boldog hívő ember legyen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál minket. Amen.
Amen.
Köszönjük az Istenünk, hogy ma is munkálkodsz, és köszönjük azt, hogy a te munkádat a amit tőlek hallunk. Amen.
Amen.
Kérjük, Urunk, hogy a metszésnek a folyamat, amikor elindulsz felőled, és elindítod a mi életünkbe, a mi szolgálatunkba, akkor ne berzenkedjünk, hanem vezük azt komolyan. Ne annak a fájdalmas részét nézzük, hanem azt, hogy milyen csodálatos természet, milyen jó ízület a gyümölcs. Most különösen is, ha ez a kép előjött testünknek a szolgálata révén és az ige révén, akkor hadd imádkozzam azért a gyümölcsös tálért, amit itt a 20. kerületben, a ökumenében kell, hogy jelentsünk egymásnak. Úgy te látod, hogy sokan gyülekezeteinkből csak a saját fajtát, csak a saját fajta gyümölcsöt kedvelik, és nem tudnak gyümölcstálban gondolkodni. Hadd tudjunk örülni ezeken az ökumenikus alkalmakon a sokszínűségnek, a sok ízűségnek, mert amelyik gyümölcs igazi, lehet, hogy más a formája, a színe, de tápláló, vitamindús, jó ízű és kívánatos. Hadd legyünk ilyenek, Urunk, és most hadd gondoljuk azokra, akiket nem kínálunk, a környezetünket, a 20. kerület, a 23. kerület sok-sok polgára, akit mi nem kínálunk, kérünk, Urunk, adj erre fogékonyságot. Amen.
Amen.
Hatalmas Isten, népek megváltója, köszönöm, hogy ma bennem valami feloldottál, s ad, hogy ebben a hideg téli időben sokunkban valami fontos feloldódjé. Hogy te nem csak emberré teremtettél minket, de közösségé, emberiségé, és bűnünket legyőzted, hogy Jézus népévé legyünk. Ne legyünk önálló szálak, veszőszálak, önálló ízű gyümölcs termőként, hanem legyünk egy tőből fakadók, és legyen ez örömünk, ha egymásra nézünk, hogy mi mindannyian egy gyümölcsöt teremhetünk, nem a bűnét, nem az önmagunkét, a kísértőjét, hanem a tiédet, Jézusunk. Te ízzé ezt a gyümölcsöt, amelyet belőlünk fakasztasz, annak a népnek a számára, amelynek fiai vagyunk, ami drága, megváltott magyar népünk számára, az minden egyháznak ezt a termőcsodát itt Erzsébeten és szerte vonunknak tájaink, a vértektől le a tengerekig. Ámen.
Amen. Amen.
Úrunk Jézus, az, hogy teremjük meg mi magunk a léleknek gyümölcsét, hiszen te adod, ha lehessen szorosabb a mi kapcsolatunk vele, állandó, táplált, hiszen minden nap a te ígéddel, úrunk, az, hogy ez láthatóvá is lehessen a mi életünkben, hogy találjuk meg az alkalmakat, a lehetőségeket, a rólad való bizottságtevésre, vagy éppen tudjuk megélni a különböző helyzetekben, az, hogy békességben maradunk, akkor, amikor mindenki dúgolódik, ugram, az te érdalmas szeretettel ölhet át a mi életünket, és te ti együtt bennünket, te magad van.
Amen.
Amen. Istenem, láthatjuk, hogy milyen sok feltétele van a jó gyümölcs termésnek, de ehhez az énedünk nagyon kevés, ezért a te szentelked munkáját kérem, hogy legyen segítségül nékem abban, hogy igazi jó gyümölcs termő gyermeket lehessen.
Amen.
Remélem a szerelmedet. Köszönöm. Amen.
Amen.
Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem hagytál minket magunkra gyengeségünkben, erőtlenségünkben, hanem eljöttél ebbe a világba, és a Golgotai áldozatot által beoltathattunk az igazi szőlőtőbe, amely te vagy, és a veled szent igéd és imádság által mindig közösségben vagyunk. szoros a vele való kapcsolatunk, akkor kapjuk tőled az erőt, a táplálékot, mindent ahhoz, hogy tudjunk gyümölcsöt teremni. Köszönjük kegyelmedet, köszönjük áldozatodat, köszönjük, hogy bizonyosak lehetünk abban, hogy ha mi teljes képpel ragaszkodunk hozzád, akkor semmi el nem szakíthat tőled, hanem rajta maradhatunk ezen a drága illati szörvöttőkén.
Amen. Magasztalunk, Urunk, csodáidért, azért, hogy megkeresni jöttél bennünket elveszett állapotunkban, amikor egészen messze, elszakadva voltunk te tőled, te felemeltél, te magad teremtetted meg a kapcsolatot velünk, te választottál ki bennünket. Dicsőítünk ezért, hogy mi is meghallhattuk hívó szavad, hogy amikor zörgettél a szívünk ajtaján, nem volt bezárva a szívünk, hanem megnyílhatott előtted. Nem telt ez ki tőlünk, Uram, hanem te végezted el a te szent lelked hatalma és ereje folytán azt a csodát, hogy mi élő kapcsolatba kerülhessünk veled és egymással. Sokféle bajban vagyunk a kapcsolatainkat illetően, Uram. Sok mindent rendben kellene hoznunk. És amikor mi próbáljuk meg nélküled, még jobban belekavarodunk, még jobban összezavarodunk, még több feszültség, bánat, keserűség, nyomorúság övezi az életünket. Nem tudunk tőled való gyümölcsöt teremni. De amikor te belépsz az életünkbe, és elkezded tisztítani a te igéd által a mi lelkünket, akkor olyan életgazdagító folyam árad át bennünk, hogy most már nem egyedül megyünk, hanem veled, testvéreinkhez, örömben is, bánatban is, viharokban éppen úgy, mint a győzelmek idején, meg amikor könnyű egyforma szép napokat adsz nekünk, az, hogy boldogok legyünk benned, és örömet vigyünk egymásnak, tőled való szeretetet. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Befejezésről a 30. énekünket énekeljük, talán vagy előtte, vagy utána meghallgatjuk a hirdetéseket is. 30. ének így kezdődik, szép fényes hajnalcsillagon.
Thank you.
egyéb testvérünknek is, hogy engedelmeskedett és hagyta az igét előjönni. Hadd köszöntsem még azokat a lelkészeket is, akik itt tudnak lenni, a reformátusok úgy látszik teljes terjedelmen itt vannak, Veres Gábor testvérünket, akit hirdetem, hogy holnap az ő szolgálatát fogjuk meghallgatni, és Pétersi György testvérünk is itt van közöttünk, itt ül. Neki már tegnap mi hirdettük a templomban a bizonyos hangversenyt, ami a templomra végregyűjtés lesz. Ő szombaton fog közöttünk szolgálni, és minél többeket hívunk el, kérjük, hogy egy kicsit arról a tervről is majd tolják szombaton, és szeretnénk tényleg ökumenikussal, és akik tudják, támogassuk, hogy egy újabb templom lesz a környezetünkben. Hadd jelentsen be azt is, mint láttuk, szórólapokat még vigyünk esetleg magunkkal, Júzikámat és az Osztán kifelé, szórólapokat, hogy rajta van a hét minden egyes alkalma, és nagy örömünk az, hogy talán a sikerül 2011-ben a katolikus testvéreket is egy kicsit megmozdítani. A Szent Lajos plébánia, amelyik a Damjáncs utcában található, az nekünk evangélikusoknak a rokon templomunk, mert ugyanaz a tervező készítette azt a templomot is, meg a miénket is. Egy bizonyos Óvári Artúr 1920-as évek közepén a miénket, aztán azt a templomot. Tény az, hogy oda egy új lelkész jött, és úgy látszik, hogy az, ami az ökumenikus imahetek történetében olyan fontos, hogy nagyon sokszor nyilatkoztak pápák, katolikus főemberek, és pozitív fölülről a viszony, nálunk itt általában kicsit megrekedt. Nem azért, mert nincs, nem vagyunk jobb egymással lelkészek, hanem inkább van egy tradíció, hogy a misét nem lehet sehova elrakni, és pont akkor lenne ugye az ökumenik simai. No, de ezért imádkozunk, hogy ez is oldódjon föl, és legyünk minél többen együtt közösen. Most elbúcsúzunk a testvérektől, és Börzsöny János testvérrel ott kint lehet majd bejáratnál kezet fogni. Erős várom Istenet! Thank you.